11. fejezet. 40 fegyveres katona, akiknek egy része fáklyát is tartott a kezében, szolgált kíséretül a királynak a peronnei városháza terméből a kastélyig, és mikor végre Lajos király az elé a komor, félelmetes erősség elé érkezett, úgy érezte, mintha valami azt az intelmet sugná a fülébe, amely Dante költeménye szerint a pokol bejárata fölött olvasható: ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel. A fáklyák rölt fénye, amely a hold fényét is elhomályosította, és az a vöröses, finom páráktól körül lengett világosság, amely az Odon épületet körülvette, ennek a félelmetes börtönnek, amit Herbert tornyának neveztek, még ijesztőbb külsőt kölcsönzött. Ez volt az a torony, amit Lajos király tegnap este olyan rossz sejtelmektől eltelten bámult meg, és amelynek íme lakója lett, kénye kedvére kiszolgáltatva zsarnoki hűbéresének. Ezt a kínos érzését még inkább fokozta az a látvány, amely akkor tárult eléje, mikor az udvaron végighaladt. Néhány holttestet pillantott meg ott a földön, amelyeket katonaköpönyegekkel takartak le hamarjában. Még nagyobb fájdalmára arról kellett meggyőződnie, hogy azok hűskót gárdistáinak a holtteste. Krévekör azután megmagyarázta neki, hogy ezek a skót testőrök a parancs ellenére nem akartak távozni a király régi szállásáról, mire közöttük és a herceg Vallon testőrei között kézi tusára került a sor, amelynek során, még mielőtt a tisztek beleavatkozhattak volna, néhány skót testőr elesett. – Oh, szegény testőreim! – sóhajtott föl fájdalmasan a király. Hát ezek, ha ember ember ellen küzdöttek volna, másképp végződött volna a küzdelem. Egész Flandria és Burgundia együttvéve sem tudott volna hozzájuk méltó hősöket szembeállítani velük. Mikor azután meghallotta Balafré hangját, aki megjegyzést tett erre a gyáva eljárásra, a király örömmel kiáltott föl. Ó, hát te is itt vagy, én régi barátom. Nos, legalább egy igazán hű barátomat érezhetem magam közelében. És egyik hű szolgáját is, felség, sejpítette Oliver, aki, ha kell, tanáccsal és egyéb szolgálattétellel áll mindenkor rendelkezésére, ször. És itt vagyunk mi is, felség, szólalt meg dörmögő hangon Ermit a hóhér kapitány. Hát ezt nevezem én igazi hűségnek, amely a saját testével szavatol a király testi épségért, jegyezte meg az udvari bolond, aki minden szót és mozdulatot ellesett. Eközben az udvarmester nagy üggyel, bajjal és erőködések árán végre kinyitotta a torony rozsdás zárját. A kitárt ajtón át 6 fáklyás katona ment előre, hogy mutassa az utat a hullám vonalban tovább kígyózó folyosón, amely a tetőzetről és a mélyedések felől lőréseken át puskatűz alatt volt tartható. A folyosó végén volt egy durva, egyenetlen, különféle nagyságú terméskövekből jól rosszul összerott lépcső, amelyen fölhaladva egy erősen megvasalt ajtón át a torony nagy termébe jutott az ember, amely még fényes nappal is homályos volt, lévén az ablakok, amiket a vastag falakba vágtak, olyan keskenyek, hogy inkább csak lőréseknek sem, mint ablakoknak voltak tekinthetők. Ez a terem a fáklyafény ellenére majdnem teljesen sötét volt, és néhány denevér és éjjeli madár rebbent föl ilyetten rejtek helyéről, röptükben a fáklyak lángjait kioltással fenyegetve. Az udvarmester mély hajlongások között bocsánatot kért, amiért ez a terem nem méltó díszben fogadhatja be királyi lakóját. A parancs azonban olyan meglepetésszerűen és olyan hirtelen érkezett, hogy rendbe hozatalára már gondolni sem lehetett. Különben is, jegyezte meg az udvarmester, 20 év óta senki sem lakott ezen a helyen, sőt, még ezt az időt megelőzően is csak nagy ritkán találkozott vendége. És ha jól tudja, alig néhány lakója volt együgyű Károly óta, aki 929-ben halt meg itt fogságban.
Károly az együgyű, marmogta maga elé a király. Ó, én jól ismerem a torony múltját. Itt gyilkolta meg őt egyik áruló hűbérese, Herbert Vermandoé. Legalábbis így írják a krónikák. Én magam sem tudom okát adni, de mindig éreztem, hogy ez a torony az én életemben valaha még szerepet fog játszani. És íme. Tehát itt gyilkolták meg egyik ősömet. Ó, hát nem itt, nem éppen itt, felséged engedelmével legyen mondva.
felelte az udvarnagy készségesen, mintha csak éppen magyarázattal akarna szolgálni a látogatóknak. Nem itt gyilkolták meg, hanem abban a helyiségben, amelybe felséget hálószobájából lehet bejutni. E szavak után az udvarnagy hamarjában egy kis ajtót tárt ki a terem túlsó végében, ahol már a hevenyészet berendezés nyomait lehetett észrevenni, amennyiben szőnyegek voltak a falakra fölfüggesztve, tűz pattogott a kormos kandallóban, és a nemes urak számára, akik a király mellett fogják tölteni az éjszakát, szalmából vetettek ágyat a földre. A kíséret többi tagjai számára a terembe állítunk be ágyakat, mondotta az udvarnagy, ha pedig felséget betekint abba a kis szobácskába, amely a torony vastag falába van vájva, ahol együgyű Károlyt meggyilkolták, látni méltóztatik annak a titkos feljáratnak ajtaját, amelyen át azok az emberek hatoltak be együgyű Károlyhoz, akik végeztek vele. Ha pedig felségednek jobb a szeme, mint az enyém, akkor a tölgyfa padlom még ma is észreveheti a vérfoltokat, noha azóta immár 500 év perget le az idő rokkáján. És az öreg udvarnagy nagy buzgalommal igyekezett kinyitni ezt a titkos ajtót, a király azonban leintette. Ha, sose fáradjon vele, öreg barátom, mert bizony még nem sokára esetleg egy egészen új történetet mesélhet el, és egészen friss vérnyomokat mutogathat a látogatóknak. Nos, Krévékör, milord, mit szól hozzá? Én csak megnyugtathatom felségedet, felelte Krévékör gróf. Ebben a két szobában felséged épp oly biztonságban érezheti magát, mint otthon a Plessy kastélyban, mert Krévékör gróf, kinek nevét árulás és orgyilkosság eddig még soha nem szennyezte, ennek a szobának alsó följárata előtt őrt áll.
És a titkos följárat, amiről ez az ember beszélt? Kérdezte a király halk szinte aggódó hangon, miközben Krévékör karját erősen átfogta kezével, és arra a bizonyos ajtóra mutatott.
Alig, hanem az öreg Mornay udvarmester rögeszméje, felelte Krévékör gróf. Alig, hanem régi elkoptatott legenda, semmi más. Egyébként, lássuk csak.
A gróf már éppen az ajtó felé indult, mikor a király visszatartotta kijelentvén, hogy az ő szava elég kezességet nyújt, de feleljen arra a gróf, meddig szándékozik őt a herceg fogolyként őriztetni ezen a helyen, vagyis mi a véleménye erre vonatkozóan?
Sir, felelte a gróf, hogy mi alapon és jogon gyanúsítja a herceg felségedet a gyilkosságra való felbújtással, azt egyedül csak ő tudhatja. A herceg azonban nemes lelkű, és még a szenvedély legmagasabb fokán sem tudna titkos és meg nem engedett eszközhöz folyamodni. Ezt az ügyet is a legnagyobb nyilvánosság mellett fogja elintézni. Még csak azt tehetem hozzá, hogy egynek kivételével valamennyi tanácsadója az enyhe és a békés elintézés mellett van.
Ó, Krévékör gróf, kiáltott föl lelkesülten a király, melegen megszorítva a gróf kezét. Mi boldog is az a fejedelem, akinek olyan tanácsadói vannak, akik őt az erőszakoskodástól megóvják. Ó, ha az Isten engem is ilyen emberrel ajándékozna meg, mint amilyen te vagy, nemes Krévékör gróf.
Hát, felségednek mindig az volt a törekvése, hogy az ilyen férfiakat minél hamarabb lerázza a nyakáról,
felelt meg a gróf helyett az udvari bolond.
Aha, ez a bölcsesség hangja, jegyezte meg tréfás hangnembe átcsapva a király. Hát, ide is követtél bennünket, Le Glorieux? Úgy van, ször, felelt a bolond. A bölcsesség csörgősipkában jár ott, ahol az ostobaság bíbor palástban jár előtte, hogy mutassa az utat.
Néhány tréfás megjegyzés után a király egy zacskó aranyat nyomott a bolond kezébe, és fölkérte, hogy küldené ide Galeotti Marzio asztrológust.
Fogadni mernék, felség, felelte Le Glorieux, hogy én őt Jean Doppelbörsznél fogom megtalálni, mert a filozofusok épp oly jól tudják, hogy hol mérik a legjobb bort, mint a bolondok.
Hát engedje meg, gróf úr, szólt kérő hangon a király a grófhoz, hogy Galeotti akadálytalanul jöhessen be hozzám.
Kész örömmel, ször, felelte Krévékör gróf, de sajnálattal kell hozzátennem, hogy parancsomhoz képest senkinek sem engedhetem meg, hogy innen távozhassék. Felségednek jó éjszakát kívánok, tüstént intézkedem, hogy azok az urak, akik a teremben fognak lakni, lehetően kényelmesen lakhassanak.
Sose okozzon gondot, ez önnek, gróf úr, mondotta a király. Hozzá vannak ők szokva már ahhoz, hogy kényelmetlenséget is eltűrjenek. Én pedig, szintén szólva, nem is szeretném, ha embereim ez éjszaka érintkezést tartanának fenn a külvilággal, ha ugyanaz ön utasításával ez nem ellenkezik. Én nekem mindössze az a kívánságom, hogy küldjék be ide hozzám Galeotti asztrológust.
Nekem csak arra van parancsom, hogy felséget háborítatlanul rendelkezzék lakosztályával, felelte a gróf.
Az ön ura is parancsolója, akit különben ez idő szerint a magamének is tekintetek, valóban kegyes. Az én birodalmam, jegyezte meg némi gunnyal a király, kiterjedésre nézve bizony nagyon összezsugorodott, mert mindössze egy csarnokra és egy háló szobára terjed ki. Igaz ugyan, hogy bőven elég csekély számú megmaradt alattvalóim számára.
Crevé Coeur gróf elköszönt, és távozása után kisvártatva fölhangzott az őrség lépteinek zaja, amely a tisztek vezény szavára a régi őrséget ment fölváltani, és mikor a leváltott törszemek léptei is elhangzottak, lassanként minden elcsendesült, és most már csak a kastély sáncain túl tova siető, iszapos, mély vízű Somme folyó hullámainak halk morajlása töltötte be a méla éjszakai csendet.
Té pedig, szólt a király híveihez, menjetek a szállásotokra, de ne feküdjetek le, hanem legyetek kész szellétbe, mert az éjszaka még dolgotok lesz, sőt, alig, hanem hamarosan.
Oliver és Tristan a fő porkoláb visszatértek a nagy terembe, ahol Balafré és a fő porkoláb két embere eddig is tartózkodott. Miután a kandallóból kellemes meleg és elegendő világosság áradt a terembe, Oliver és a fő porkoláb is követték a mazok példáját, és köpenyükbe burkolozva ők is leheveredtek a földre. De még ez a szomorú sorsfordulat sem tudta ezeket a különböző összetételő embereket egy közös érzésre hangolni, és a királyi udvarban egymás iránt táplált bizalmatlanságukat megszüntetni. Ez a magyarázata annak, hogy valamennyien szótlanul egyetlen bizalmas szóváltása nélkül várták a király további parancsát. Ez alatt pedig a király lelki kínjaitól gyötrődött, mint egy megtorlásul azoknak a szenvedéseknek, amiket valaha ő okozott másoknak. Apró, egyenetlen léptekkel járt, skelt föl alá a szűk szobában, gyakran össze-össze csapta a kezét és belső fölindulásának, amit máskor oly mesterien tudott eltitkolni, ezúttal teljes szabad folyást engedett. Kezeit tördelve állott meg végre azelőtt a kis ajtó előtt, amely abba a kis szobába nyílt, ahol Mornay udvarmester szerint az ő elődjét meggyilkolták, és érzéseinek ekkor hangos monológban adott kifejezést.
Károly az együgyű.
Károly az együgyű, mormolta maga elé a király.
Akkor hát minek nevezi el az utókor 11. Lajos királyt, kinek vére, amannak kiontott vérét, úgy lehet, hamarosan fölfrissíti. Lajos a jó bolond? Lajos a szeleburdi? Lajos az elbolondított? Mind meg annyi gyönge kifejezés arra, hogy az én igazi ostobaságomat jellemezni tudná. Én bolond. Hát hogy hihettem el én azt, hogy azok a lüttihiek, akiknek a zavargás immár második természetükké vált, majd nyugodtan viselkednek. Hogy hihettem el azt, hogy az a szakállas vatkan, az Ardennek réme, Vilmos Márk gróf megtagadja ős természetét, és nem vetemedik többé erőszakoskodásokra. Hogy hihettem el azt, hogy én a burgundi hercegnél csak valami kis eredményt is el tudok érni, holott ennyi igyekezettel inkább meg tudtam volna szelidíteni egy vad bikát?
Én bolond. Kétszeres bolond.
De az a nyomorult Galeotti, tudom Istenem, hogy megkeserüli. Nem viszi el szárazon. Mindennek ő az oka, meg az a gyalázatos, bájú bíboros.
Na de másszak csak ki ebből a csávából, tudom, hogy úgy lerántam a fejéről a bíboros kalapot, hogy a fejbőre és a haja is a kezemben marad.
A másik áruló? Az a kezemben van. Vagyok én még eléggé király ahhoz, hogy ezt a kuruzslót, ezt a szófacsarót, ezt a csillaglesőt, ezt a gyalázatos csalót, aki engem bolondá és fogójá tett, megbüntethessem.
A csillagok állása? A csillagok együttállása? Igen, együttállása. Micsoda butaságokat fecseg össze-vissza, és amivel egy háromszoros kifőtt bika fejet sem lehetne elbolondítani, ezt én elhittem neki. No de majd hamarosan meglátjuk, hogy mit jelent számára a csillagok együttállása. Előbb azonban imádkoznom kell.
Ám a bizonyos ajtó fölött lévő kis mélyedésben volt egy kőből faragott feszület. Már éppen le akart eléje térdelni, de az utolsó pillanatban hirtelen meggondolta magát, és a kalapját körülvevő apró szent szobrocskák közül kiválasztotta a Kléri Madonna szobrocskáját, és letérdelve a következő furcsa imádságot mondott el.
Imádott Kléri Madonna, jóságnak áldott anyja, te, aki mindenható vagy, légy irgalmas irántam bűnös ember iránt. Törd össze ezeket a vasajtókat, tömd be az árkokat, és vezess ki innen engem, mint ahogy az anya vezérli gyermekét. Kedvelt testőrségem parancsnokságát testvéredre, embörni szent szűzre ruháztam, neked pedig átengedem sámpányt, hogy nemes borai töltsék meg kolostorait pincéit. Igaz ugyan, hogy ezt a tartományt én már Károly öcsémnek ígértem oda, de ő szegény, mint tudod is, meghalt. Megmérgezte őt a gonosz lelkű Angeli apát, akit én még ezért, ha innen kiszabadulok, kérdőre vonok. Egy ízben én már ezt megígértem, de ezúttal szavannak állok és megbüntetem a bűnöst. Ha tudtam is valamit a büntény előkészítéséről, hidd el, én, kegyes védőszentem, azért nem akadályoztam meg, mert azt hittem, hogy csak az öcsém halálával lehet megnyugtatni ezt az zaklatott országot. Ó, ne rodd a terhemre még most is ezt a bűnt, de légy irgalmas, mint amilyen mindig is voltál irántam. És járj közbe az én boldogult fiamnál is, hogy bocsássa meg az atya bűneit és azt a kis bűncselekményt, amit még ez éjszaka akarok elkövetni. De nem, nem is büntényez, hanem csak igazságszolgáltatás, amit titokban hajtok végre. Mert az a nyomorult Galeotti a legnagyobb csaló, aki valaha élt ezen a földön, hogy fejedelmének hazugságokat sugdosson a fülébe, és aki ezen fölül még veszedelmes eretnek is. A te védelmedre ő teljes mértékben méltatlan. Engedd tehát őt át nekem, és tekintsd az én eljárásomat jó szolgálatnak, mert ez az ember szellemidéző kuruzsló, varázsló egy személyben. Kutya, akinek, hogyha az életét kioltom, ne tekintsd te másnak, mint hogyha az ember egy szikrát széttapos, amely a tűzből vagy a lámpából kipattan. Ezt a csekélységet ne írd terhemre, sőt, inkább légy segítségemre nagy szükségemben. Nézd csak, királyi pecsétemet erősítem a te szobrocskádhoz jeléül annak, hogy a champagne-i grófságra tett ígéretemet beváltom, és egyúttal azt is megígérem, hogy ez lesz utolsó véres tettem, amivel megterhellek, ismervén a te jóságos gyöngéd és szelíden érző szívedet. Ámen. E csak ugyan furcsa és szokatlan szövegű ima után Lajos király erre begett még több latin imádságot, majd fölállt, mégpedig teljes megelégedettséggel, mert biztosan hitte, hogy sikerült a szent szűz közbenjárását annyival is inkább elérnie, mert ravaszul úgy gondolkodott, hogy az ő legtöbb bűne, amikért korábban bocsánatát kérte, egészen más természetűek voltak, így tehát a Kléri szent szűz minden valószínűség szerint nem tartja őt megrögzött és visszaeső bűnösnek, mint amilyennek a többi szentek ismerik, akiket hasonló bűnügyeiben már gyakrabban beavatott. Miután Lajos király a lelkiismeretét így módon megnyugtatta, vagyis inkább miután a lelkiismeret szavát így módon elhallgattatta, fejét az ajtón kidugta a terembe, és beszólította magához Balafrét. Én vitéz katonám, mondotta a király. Te már régi híven vagy, előmenetelben azonban kevés részed volt még eddig. A mi helyzetünk most annyira veszedelmes, hogy életről vagy halálról van szó. Nem szeretnék hálátlan emberként meghalni, és amennyiben a szentek megadják nekem a hatalmat, barátaimat szeretném megjutalmazni, ellenségeimet pedig megbüntetni. Nos, itt van egy jó barátom, akit szeretnék megjutalmazni. Ez te vagy, Balafré. És van itt egy ellenségem is, akit pedig szeretnék megbüntetni. Ez pedig az a gonosz Galeotti, aki hazugságaival és álnok fondorlataival íme ide juttatott engem halálos ellenségem hatalmába, azzal a feltett szándékkal, hogy elpusztít, mint ahogy a mészáros hajtja vágó hidra marhát. Tüstént kihívom pár viadarra, ször, felelte Balafréhével. A burgundi herceg pedig, aki maga is kedvelője a kartforgató embereknek bizonyára, megadja az engedélyt, és megfelelő helyet is kijelöl számunkra.
Majd meglátja, ször, hogy állok én bosszút azon a filozófuson. Tudom, hogy meg lesz velem elégedve.
Én a te bátorságodat és becses szolgálatodat a magam számára akarom megőrizni, felelte a király. Az a gonosz fickó is ért a kart forgatáshoz, nem akarom tehát, hogy az életed esetleg veszedelemben forogjon, én vitéz derék katonám.
Ször, igazán nem érdemlem meg ezt a nevet, ha ennél a csillagvizsgálónál jóval különb hőssel sem merném összemérni kardomat,
felelte önérzetes hangon Balafré.
Az lenne csak az szép, hogyha én, aki sem írni, sem olvasni nem tudok, megijednék ettől a lusta háj tömegtől, aki egész életében egyebet sem csinált.
Mindamellett nem akarom az életedet kockára tenni, Balafré, mondotta a király. Az az áruló nem sokára ide érkezik, én rendeltem ide. Az a kívánságom, hogy egy alkalmas pillanatban egyszerűen rátámadsz, és az ötödik oldal bordája alá szúrsz. Megértettél?
Tökéletesen, ször, felelte Balafré. Csak hogy felséged engedelmével legyen mondva, ez már az én rendes működési körömön kívül esik. Még a kutyát sem tudom megölni, ha rám nem támad.
Hogyan? Hát te akarsz előttem lágy szívűnek látszani? Kiáltott föl elégületlenül a király. Te, aki mindig első voltál a várfalon, ha azt meg kellett ostromolni, és ahogy én hallottam, te voltál mindig a legkeményebb szívű és a legvérszomjasabb katonám.
Kegyes uram, ször, belelte Balafré. A karddal a kezemben sohasem féltem felséged ellenségétől, és sohasem is kíméltem. Az ostrom nagyon kétségbe esett ügy, és nagy veszedelmekkel jár, amik az ember vérét tűzbe és lázba hozzák. Az Isten megbocsátja nekünk, ha ilyenkor azután elveszítjük az eszünket, akár a veszedelmek miatt, akár pedig a diadalmámortól. Ami azonban felségednek ezt a parancsát illeti, mondom, ez már kiesik az én hivatásom köréből, noha az is elég tág teret nyit az én hű szolgálatom számára. Ami pedig azt a csillagvizsgálót illeti, nos, ha áruló, hát bűnhődjék is, mint áruló, de én nem avatkozom a dolgába. Felségednek itt van a fő porkolábja két emberével, azok ügyesebben tudják megtáncoltatni azt a csillagvizsgáló urat, mint én, a kis kót nemes vagyok, és a király hadseregében szolgálok.
Igazod van, Balafré, mondotta a király. De az már mégiscsak a kötelességet körébe vág, hogy az én igazságos ítéletem nyugodt és zavartalan végrehajtását biztosítsd.
Azt akár az egész peronnal szemben megteszem, ször. De nem éltoztassék ám kételkedni azért az én hűségemben és odaadó szolgálatkészségemben, mert mindazt, amiért én a lelkiismeretemmel meg tudok alkudni, már pedig az én lelkiismeretem elég tág, megteszem, amint már sok olyan cselekedetre vállalkoztam felséget parancsára, amiket én senki más ember kedvéért a világon meg nem tettem volna.
Hagyjuk ezt, Balafré, mondotta a király kedvetlenül. Ide figyelj! Mikor Galeotti ide belép, és az ajtó bezáródik mögötte, te fegyverbe lépsz, és a szoba bejáratát őrzöd. Senkit be nem bocsátasz. Ez az egész, amit kívánok tőled. Most pedig eredj és küld be hozzám a főporkolábot. Balafré távozott, és kisvártatva belépett a királyhoz Tristán Ermitta főporkoláb. Üdvözöllek, Koma, szólt hozzá kedélyesen a király. Nos, mi a véleményed a helyzetünkről?
Az, ami a halálra ítélt emberekről, ször, felelte a főporkoláb. Ha csak a burgundi herceg meg nem gondolja magát.
Hát, már akárhogy is van, annak az embernek, aki bennünket idejuttatott, szolgánként kell előre mennie a másvilágra. Legyen a szálláscsinálónk, mondotta a király kegyetlen mosolyjal. Tristán, te már sok igazságos ítéletet hajtottál végre, maradj tehát hű hozzám mindvégig. Mert hát végén csattan a kötél.
Hű maradok, ször, felelte a fő porkoláb. Habár csak egyszerű, szerény ember vagyok, de hálás tudok lenni.
Ám igénélek felséged ítéleteit én e falak között is épp oly készséggel, és szó szerint hajtom végre, mintha otthon a trónról rendelné el azt. Hogy azután itt mi lesz a sorsom, azzal már nem törődöm.
Hát én ezt a beszédet vártam tőled, Koma. De vannak-e jó segédeid? Az áruló, erős és tapasztalt ember, aki alig hanem védekezni fog és segítségért kiáltoz. Balafré hallani sem akar más szerepről, csak arról, hogy az ajtót őrzi, hogy meg ne zavarjanak bennünket. de erre is alig bírtam rávenni. Oliver semmire sem való, csak hazudozáshoz és hízelgéshez ért, és rossz tanácsokat tud adni. De Ventrő Saint Dieu hamarabb ki fogja majd érdemelni a kötelet, mint másokra alkalmazni. Azt hiszed tehát, van hozzávaló embered és eszközöd, hogy végrehajtsd az ítéletet? Itt van velem Troas Ekelle és Petit André, felelte a fő porkoláb, mindketten értenek a mesterségükhöz. Mind a hárman készen vagyunk felségedért élni vagy halni, mert jól tudjuk, hogy ha felséged meghal, akkor nekünk is végünk van ám. És a mi életünk sem nyúlik hosszabbra, mint akármelyik páciensünké. Ha szabad kérdeznem, kivel lesz most dolgunk, szőr? Én előbb látni szeretem az embereimet, hogy megismerjem. Épp felséget pirongatott meg a múltkor, amiért a gonosztevő személyében megtévedtem, aki helyett egy becsületes parasztot magasztaltunk föl. Nagyon helyes, Tristan, felelte a király. Tudd meg hát, hogy akit én halálra ítéltem, senki más, mint Galeotti Marzio asztrológus. Na, te csodálkozol, Tristan, pedig mégis úgy van. Ez a gonosz fickó hozott bennünket ide álnok fondorlattal, hogy védtelenül kiszolgáltasson bennünket a burgundi herceg vaddühének. De nem tehette meg bosszulatlanul, szőr, felelte a fő porkoláb. Lenne bár ez az utolsó cselekedetem ebben az életben, mint a darázs, amely a szúrás után kimúl, és a következő percben a halál várna rám, még akkor is elbánok vele. Ismerem a hűséges lelkedet, Tristan, mondotta a király meghatottan, és azt is tudom, hogy mint minden jó ember, te is örömödet leled kötelességed teljesítésében. No, de most készülődj föl, és készítsd elő a gyontatót, mert az áldozat immár közeleg. Azt kívánja, szőr, hogy az ítéletet szemmel láttára hajtsuk végre. Lajos király ezt a látványt elhárította magától, megparancsolta a fő porkolábnak, hogy Galeottival majd csak akkor végezzenek, amikor az ő szobájából távozik. Én ezt a fickót csak azért akarom még egyszer látni, hogy megfigyeljem, miként viselkedik fejedelmével szemben, akit ő ilyen nagy bajba döntött. Ó, hogy fogok örülni, amikor az ő sötét-vörös ábrázatát a halál félelemtől elsápadni látom. És hogyha élve menekülök ki innen, akkor, ó, akkor te leszel a soron bíbor palástodban, te gonosz bíboros. Mert Róma sem védelmezi őt meg. Ezt mondom Szent Péter és a kléri Szent Szűz engedelmével, aki minden jóságnak a forrása. De mondd csak, Tristan, miért a tétovázás? Eredj és legyetek készen, az a fickó minden pillanatban beléphet. De ne adja az ég, hogy az a gonosz valahogy megneszelte légyen a veszedelmet, és végre még el se jöjjön. Nos, mi bajod, Tristan? Máskor te nem voltál ilyen lassú, mint most. Ellenkezően, szőr, felelte a fő porkoláb. Mindig felséged volt az, aki megpirongatott azért, amiért elsiettem a dolgot. Legjobb lesz tehát, ha felséged adja meg a jelt, hogy mikor végezzünk Galeottival, és hogy egyáltalán végrehajtsuk-e az ítéletet, vagy sem. Mert volt már eset, amikor felséged kétszer, sőt, háromszor is megváltoztatta elhatározását, én pedig az elsietés miatt jól kikaptam. Na, te bizalmatlan ember, te, mondotta a király mosolyogva. Ezúttal bezzeg nem fogom megváltoztatni az elhatározásomat. De hogy minden aggodalmadat eloszlassam, vedd tudomásul, hogy amikor én annak a gazfickónak ezt mondom, de van még fölöttünk Isten, akkor bátran megkezdheted a mesterséged. De hogyha azt mondom neki, hogy távozzál innen békével, akkor az azt jelenti, hogy elhatározásomat megváltoztattam. Na és mi történjék a holttesttel? Várj csak egy pillanatig. A nagy terem ablaka persze szűk, de ott van az a nagy nyílás, azon át kifér a teste. Papíros lapot teszünk a mellére, amelyre e szavakat írjuk rá: a király igazságszolgáltatása vámmentes. És ezzel beledobjátok a szom habjai közé. A fő porkoláb most távozott a király szobájából, két pribékjével visszahúzódott az egyik ablak mélyedésbe, és ott összedugták a fejüket. Oliver leverten nézett maga elé, és mintha rájuk sem hederítene, még Balafré mély álomba merült, és aludt, mint a bunda. Bajtársaim, mondotta a fő porkoláb a két pribéknek, ti azt hittétek, hogy a mi mesterségünknek immár végképp befellegzett, és most már nézhetünk más foglalkozás után. De nem addiga, Ami nemes urunk épp most bízott reánk egy fontos ügyet, amit derekkassan kell elvégeznünk, olyan emberekhez méltóan, akikről majdan a történetírók is megemlékeznek.
Hát én, mintha sejteném is, hogy miről lesz szó, jegyezte meg Troa Eckellé fontoskodva. Ami urunka régi római császárokat akarja utánozni, akik, amikor már minden kötél szakadt, és már nyakukon érezték a kést, a saját ügyes hóhérukat bízták meg azzal a munkával, amit egy idegen kontár esetleg rosszul végzett volna el rajtuk. A pogányokhoz képest ez elég szép szokás volt, én azonban, mint jó katolikus, nem tudnám összeegyeztetni a lelki ismeretemmel azt, hogy én kezet emeljek a legkeresztényibb királyra.
Ó, de kedves testvér, felelte Pöti André, mit törözte azzal, hogy egyszer a király elrendeli a saját kivégzését, hát rendben van, miért erre még szót is vesztegetni?
Csitt, fiúk, szólt csillapítón a főporkoláb, dehogy is a király személyéről van szó, hanem arról a görög eretnekről, arról a pogány és mohamedán varázslóról, Galeotti Mazzio asztrológusról.
Galeotti, jegyezte meg Pöti André, akkor hát egészen természetesnek találom. A sok csepürágó és kötéltáncos között, akiket életemben ismertem, még egyetlen egyet sem láttam olyat, aki ki ne törte volna a nyakát.
Hát ő nekem csak az okoz gondot, hogy a szegény ember gyónás nélkül hal meg, mondott a Troa Eckellé, szemét az ég felé fordítva.
Hát bizony ez az ember igazán gonosz eretnek és kuruzsló, jegyezte meg a fő porkoláb. Egy egész kollégiumra való papság sem tudná őt fölmenteni az alól a büntetés alól, amit méltán megérdemel. Igaz ugyan, hogy szükség esetén te is értesz hozzá Troa Eckellé, hogyan kell a halálra ítéltet vigasztalni utolsó perceiben, de ezúttal más a helyzet, és alig, hanem a törötökre lesz szükség.
A fő porkoláb két méltó munkatársa azonban eldicsekedett azzal, hogy még ilyenkor is gondjuk volt azzal, hogy kötél állandóan álljon a rendelkezésükre. A derekuk köré csavarva bármely pillanatban kéznél van a hurokkal ellátott kötél, sőt, az annak felerősítésére szolgáló kapocsról is gondoskodtak.
Nos, ami azt illeti, talán erre is sor kerülhet még ma, jegyezte meg a fő porkoláb. A hurkot esetleg amott a gerendán, vagy az ajtó szemöldök fáján is megerősíthetitek. Én a fickóval majd hamarosan összeszólalkozom, ami alatt ti a hurkot a nyakába akasztjátok, és ekkor...
A hurkot a nyakára szorítjuk, vágott közbe Pöti André.
Mire a csillagvizsgáló húj, fenn van az égben, mert hiszen a lába nem éri a földet.
És azok az urakotni, mondotta Troa Eckellé, a kandalló felé mutatva. Nem nyújtanak segítséget nekünk, hogy azután a mi szolgálatunkért ők is jutalmat remélhessenek?
Szó sincs róla, nyugtatta meg őket a fő porkoláb. A Borbély állandóan gonoszságokon töri a fejét, amelyeknek kivitele azonban mindig más valakire vár, a skót Balafré pedig majd az ajtót fogja őrizni, hogy munkánkban senki minket meg ne zavarjon, lévén ő a mi munkánkra teljesen alkalmatlan, mert hiányzik belőle a megkívánható megértés és ami fő. Az ügyesség. Kinek-kinek megvan a maga mestersége? A két pribék szemfényvesztő ügyessége, sőt, bizonyos jóleső érzéssel, amely mostani vigasztalan helyzetüket kissé mégis, mintha megédesítette volna, erősítette föl a hurkot a kiszemelt helyre, hogy a király halálos ítéletét Galeotti Mazzio asztrológuson végrehajtsák. Tristan Ermit megelégedéssel szemlélte embereinek ügyes munkáját, míg Oliver mintha rájuk sem hederítene. Leslie Lajos pedig, a Balafré, aki a zajra mégiscsak fölébredt, szintén nem törődött mások dolgával, mint amely az ő működési körén kívül esik, amelyért tehát semmiféle felelősséggel nem tartozik.